Jó napot kívánok! Mai adásunkban több jubileumi rendezvényre is ellátogatunk, de lássuk a rondó főbb témáit. Ebben az iskolában annak idején nagyon sok görög kis diák oktatta a padokat. A gyerekekből felnőttek lettek, szétszorodtak a világban. Az idén 50 éves Lakatos úti általános iskola jubileuma alkalmából az egykori görög tanulók osztálytalálkozót szerveztek.
Ki volt az, aki letegezte a tanárt? És meg kellett védeni azért, mert mondtam, mi görögök nem szoktuk magázni egymást, tegezzük egymást, csak a hivatalokban szoktak úgy magázni, többes a második szemében. És mondom neki, te ide figyelj. Én is letegeztem a tanárt 8. osztályban. Csodálkozom. Na, a szülők sem magázták, a gyerekek nem magázták a szülőket, így van? És azt mondja, hát ez mi történt? Hát képzeljétek, hogy gyermek otthonban nevelkedtem, és egy hónapban egyszer kaptunk borítékot, és lapot, és kellett írni levet. És pont az öcsémnek írtam levet, mert 4 voltunk testvérek, 4 felé Magyarországon. Én ugye általános iskolás voltam, az öcsém óvodás, a nővérem ápolónőnek tanult, a bátyám pedig vasesszergályos. És elkéstem a sorból. Képzeljétek, 400-an vagyunk a gyermek otthonban, és hát nem tudtam beállni a sorba, késtem. És akkor mondja a tanárnő, elkéstél, nem kapsz ebédet. És akkor mondtam, nem a tiéd az ebéd. Már akkor igen. És képzeljétek, hogy aztán kimaradtam, és a gyerekek nekem csak egy kenyérszeletet tudtak hozni, és már akkor én úgy gondoltam, hogy tanár leszek, és nem leszek olyan tanár, mint ezek.
Nem volt könnyű, mert délelőtt tanítottam, ugye rendesen a magyariskolában, és délután tartottam én görög órákat, ugye általában 6., 7., 8. óra. Amikor itt beindult az iskola, akkor 40 görög gyerek iratkozott be, már mindjárt 40 gyerek. És a görög bizottság kérte, meg a szülők is, hogy ezért legyen a görög tanítás, és akkor így sikerült görögöt is tanítani.
Ki volt az, gyerekek, nem tudom, aki azt írta a táblára, hogy éljen a görög-magyar barátság, és a görögöt nagybetűvel írta, és a magyar kicsivel. Nem te voltál, Ági? Nem tudom, egy görög. És ebből olyan nagy ügyet csinált a magyar tanárnő, és mondom, te ne haragudj, hát most ebből ügyet csinált. Általában mi görögök nem vagyunk jó helysírok, hát a szülők se tudnak. A szülők se tudnak, így van.
Hát, a görög-magyar, és az elsőt gondolta.
Az első nagybetűvel, és a magyar kisbe, mind a kettőbe kell volna. Igen. És akkor mi nem voltunk jó helysírok, mondom, hát ne haragudjatok.
Elevenebek voltak, igen. Szóval elevenebek, de én megpróbáltam magyarázni nekik azt, hogy hát a görögök jellemző temperamentum, a hangos beszéd, stb. De alapjában véve ezek nem rossz gyerekek. Tehát a szüleik nem nagyon beszéltek a magyar nyelvet jól, rosszul, és mondtam nekik, ne is beszéljenek görögül, mert akkor rossz kiértése fogja majd az iskolában mondani a szavakat.
Mi mindig úgy éreztük, hogy családok lennénk.
De milyen érdekes,
hogy nehogy azt mondják, hogy ki kivételezett. Ugye, hogy sokkal szigorúbb voltál. De azért, de éppen most mondtam a Misinek, hogy azért emlékszem, hogy azért, ha kiborítottunk, akkor mindig mondtad görögül. Amanda manta eli nopula. Ugye? Igen, amanda manta eli nopula. De csak úgy, hogy mi értsük, ugye, többiek ne értsék.
Azzal ösztönöztem, hogy vittem őket például ünnepségekre, beszéltem róluk, tanítottam, szóval történelmet, irodalmat, nyelvtant, és valahogy beléjük oltottam a hazafiságot és a hazaszeretetet. Ezt be kell oltani, szóval úgy nem lehet csak úgy száraz szavakkal.
Tegnap érkeztem Stockholmból, Svédországból. Ott élek 30 éve, és úgy gondoltam, hogy 30 év plusz 20 év az 50 év, úgyhogy éppen alkalmas, hogy megnézzem gyerekkorom lakótelepét, az iskolát, és találkozom azokkal, akiket tényleg nem látom 30 éve.
És mentük ünnepélyekre, és táncoltak, énekeltek, verseket mondtak. Én emlékszem, hogy amikor itt szerepeltek a gyerekek, a Hajnal Gábor tanár, aki fizikai és matematikát tanított, amikor próbáltunk, és táncoltuk a föl, amikor énekeltünk hazafele, megállt, végighallgatta a görög gyerekeket, és úgy ment haza. Szóval nagyon tetszett neki. Szerették a görög gyerekeket.
Én Magyarországot hazámnak vélem. Én itt születtem, itt nőttem föl, egy nagyon kellemes és nagyon jó hangulatban, ahol jól éreztem magam. És ez az iskola megszervezte a görög anyanyelvi oktatást, ami hetente 6 óra minimum volt. Viszont ennek köszönhetem, hogy megkaptam a gyökereimet, tudok görögül olvasni és írni, persze az édesanyámnak is. Tehát ez egyszerűen csak hozzátesz egy-két mondattal, hogy a magyarság és a magyarok vendégszeretőek, a magyarság és a magyarok Európában nem túlzok, egy kiváló közösség.
Amit mi kaptunk, azt szerintem senki nem kapta. Ti mindent az utolsó nap, utolsó órájának, az utolsó percében, de állad a... Az utolsó percében ti ezek vagytok. Mert ugye így szerveztük a dolgokat, nem voltunk kész. Ti mindent az utolsó pillanatban, és akkor jött a szlogen. Ezt hallgattuk 2 évig, de embert faragtál belőlünk, mert nem az utolsó percben csinálunk most mindent.
Én Görögország Valtinből jöttem, az 50 éves találkozóra. Már tudtuk jó pár hónappal ezelőtt, hogy lesz, és nagyon vártuk. És főleg én nagyon vártam, hogy találkozok a régi, a magyar, főleg a magyar osztálytársaimmal. És sajnos senkivel nem találkoztam.
Hát nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép számban összejöttünk. Hát igaz, hogy 2 éve szervezem, így van, az interneten, a Facebookon tartottuk a kapcsolatot, különben is tartottuk, de most nagyobb volt a hangulat, és alig vártam mindenki, hogy találkozunk.
Nagyon megható volt, nagyon. Vártam, hogy találkozok a régi tanárokkal is. Nem vártam ennyire. Én régen nem voltam ilyen. Úgy látszik az utolsó évben, hogy növök, változik a stílus. És nagyon megható volt, nagyon. Ez jó párszor, jó párszor. Itt bent is, amikor beszélgettünk, meg láttam, amikor táncoltak, láttam az embereket, ott tapsoltak, meg minden. Szóval minden együtt. Ahogy jöttünk, mentünk fel a lépcsőkön, nagyon jó emlékek voltak régen. Emlékeim vannak régről, nagyon jó. Ha lehetne, még egyszer ugyanezt megcsinálunk.
Megmondom őszintén, meghatottam. Jól esett látni, hogy az iskola ugyanolyan szép, mint akkor volt, mert első osztálytól 8. ide jártam. Abban a kivételes dologban volt részem, hogy csak én voltam görög származás az osztályban 32 tanuló között. De felettem és alattam voltak többen, 5-en, 6-an, 10-en. De én, mint egy kakukk tojás, a magyar iskolatársaim mellett voltam, akikkel kiválóan éreztem magam, és úgy érzem, hogy rengeteg előnyt is szedtem ebből. Úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy így történt, és nem is akartam volna ezt megmásítani.
Nagyon jó emlékeim vannak nekem, ez a szívem iskolája, a Lakatos. Mindig nagyon nagy szeretettel gondolok vissza ezekre az évekre. Én is pedagógus lettem, és ez az iskola mindig úgy van előttem, hogy ez az ideális nekem, és Görögországban, ahol dolgozom, hát nagyon szeretném ilyennél varázsolni, vagy tenni az ottani iskolámat is, de hát az egy nagyon hosszú út, és nagyon nehéz.
Próbáltam alkalmazkodni a gyerekekhez, és volt úgy, hogy inkább a gyereket védtem, ha kellett, és volt úgy, hogy jutalmat osztottak, és nem kaptam jutalmat, de nem számított. A kollégáim, akik megtanulták, mert megtanítottam neki az orva táncát, bekapcsoltak a Magdot, elsőnek én táncoltam, és nem érdekel, hogy nem kaptam jutalmat.
Mondom, gyereket, mondjátok meg, hogy mit jelent az, hogy dialog. Erre bedobja, gyalog. Hát annyira tetszett nekem. Nagyon.
Hú, rengeteget játszottunk. Mi a görög gyerekek mindig összejöttünk délutánonként, de nyáron is egyfolytában kint voltunk. Kerestek a szüleink minket 10 óra körül, már elfelejtettünk hazajárni, annyira elfelejtkeztünk a kidobósban, a bujócskázóban, a porolóknál játszottunk, a balomasztaloknál. Nagyon jó kis banda voltunk, és nem voltunk egyidősek teljesen. Több korosztály úgy együtt volt és játszott.
Görögben ilyen nincs. Nem engedik le a gyerekeket egyedül a ház elé, csak hogyha van külön kert, vagy le van zárva kerítéssel az, ami a házhoz tartozik a hely. Különben nem engedik le. Mert vigyáznak, félnek. Itt akkor a régi időben nem volt ilyen. Szabadon mászkáltunk. Mindenki jártunk focizni. Minden sport lehetőség megvolt. Egyedül elengedtek a Lecseri úti, ott Honvédban jártunk focizni, egyedül mentünk villamoshozni. Ez nem tudom, ma engedik el a kisgyerekek 8 évesen, 9 évesen, hogy egyedül menjenek ilyen messzire.
Ma semmiképpen se tanítanék. Semmiképpen se. A gyerek annak sem olyan, mint volt, és most még jobban tudom értékelni azokat a gyerekeket, mert a mai gyerekek szemtelenebbek. Fölvágnak, pláne hogyha a szülő. Én, nekem mindegy volt, hogy a miniszter gyereke, vagy egy egyszerűen egyforma volt. Az iskolapadban mindenki egyforma volt.
A Misi mindig a fekete kockán állt. Mert az eleven gyerek volt, és mindig a fekete kockán kellett állni a testvéremnek. És
úgy
szomorú. Mindig kiküldtek az igazgató elé, hogy jutott azt, hogy a fekete kockán állt. Ez nem volt a szám. Igen, bezvart a Én úgy tudom magam, hogy nagyon jó gyerek voltam, szóval próbáltam nem, de úgy látszik, nem ismertem jól magam, de azt mondják, hogy eleven voltam. Lehet.
Az, hogy önmagunkat szeressük. Azt megtanultuk itt, hogy becsüljük meg, szeressük magunkat, és utána jött az egész az osztályközösség összenövése is.
Az a Lakatos úti egész élet, ami volt, mindig mondom, ahol tudom, és ebben nincs politika, szuper volt. Mint gyerekkori élet, nagyon jó volt.
Emberségesnek lenni, következetesnek, a gyerekek nyelvén érteni kell tudni, megérteni őket, beszélgetni, és a lelki világukat föltárni. És ha az ember közvetlen, akkor kitárulnak. De az ember próbálja úgy kiszedni, akkor már nem. És példaképnek kell lenni. Szép emlékeim van, és különösen ebből az iskolából. Tulajdonképpen itt kezdtem, ugye, mint fiatal pedagógus, akkor itt mentem férhez, itt szültem két gyereket. Innen mentem először Görögországba, tehát minden ide fűz.
Elmondom persze a gyerekemnek, a barátomnak, aki együtt ültünk egy padba itt valamelyik évbe, görög, és nem tudott jönni, más városból lakik, nem Atéban lakik, egy vidéki városból lakik, neki elmondom, mindig várja az eseményeket, várja a képeket, amiket fogok csinálni, most egy csomó képet, amit lehet csinálni. amit csináltunk itt. És lényegében, amikor jövünk Magyarba, amikor tudunk jönni, mindig várjuk. Nem szeretettel csak, hanem hogy Magyarország teljesen más, mint a déli országok. Lehet, hogy szép Görögország, de amikor itt nősz fel, Lőrinc, az...
Álmaimban vissza is utazom gyakran.
És akkor miről álmodik?
Hát, hogy itt vagyok az iskolában a barátaimmal. És akkor föl se kellek, nem akarok fölébredni pontosabban.
A közmédia első alkalommal szervezte meg a Nemzetiségi Kultúra Napját, azért, hogy a többségi társadalom jobban megismerhesse a Magyarországon élő nemzetiségeket. Mind a 13 Magyarországon élő nemzetiséggel megismerkedhettek a nézők már korán reggel a közmédia csatornáin. A kisebbségeket az egésznapos tematikus műsorfolyamban mutatták be.
Folyamatosan zajlik a mérkőzés.
Egymást érték a nemzetiségi programok országszerte, ahonnan napközben folyamatosan élőben jelentkeztek. A fővárosi bolgártemplomkert például a bolgár zenétől volt hangos. Amihez néha még egy kis tánc is társult. A helyiek így mutatták be hagyományaikat. A helyszínen a bolgár ízeknek megfelelően bárányt is sütöttek.
Megtartani a gyökereket, ahol nem vagyunk, az ehhez tenni kell valamit. Ez nem úgy van, hogy én csak elmondom, hogy bolgár vagyok, és ezzel be is fejeztem. Hanem csinálok valamit azért, hogy a többi ember is látja a ruhánkat, a nyelvet.
Ez is egy sokat hagyomány, éme itt egy gyönyörű busó ruha, jól tudom, 5 darab birkabundából készül mindez.
Mohácson a Busó udvarban a helyi sokacok mutatták be kultúrájukat és a már jól ismert busó jelmezeket. A városban több nemzetiség él együtt.
Nagyon sok vegyes házasság alakult már ki. Mondható az, hogy már sokat szóval is házasodik, hanem ugye romák élnek, szerbek, németek, magyarok, és nagyon jó egymás mellett élés van.
A nézők ízelítőt kaptak az autentikus nemzetiségi zenékből is. Felcsendültek a legnagyobb cigány, horvát és az ukrán dalok is.
Ez a Vojt név, ez azt jelenti, hogy világi vezető.
A stúdióban ismert személyek váltották egymást, akik meséltek felmenőikről. Kiderült, hogy Vojt Ági színművésznőnek édesapja örmény.
Annyira emlékszem, hogy Daberdán.
Tóth Tamásnak pedig anyai ágon Bunyavác felmenői vannak.
Én arra emlékszem, hogy azért a nagymamám és a például a testvére, ők gyakran beszélték a nyelvet, és ezt úgy képzeld el, hogy elkezdtek valamiről beszélgetni, és egyszer csak azt magyarul, és akkor hirtelen vártottak erre a keverék nyelvre, és persze én azt nem értettem.
Az országgyűlés elnöke a közmédia nemzetiségi napi műsorfolyamában azt mondta, a nemzetiségek parlamenti képviselete ügyében Magyarország 2 évtizeden keresztül volt alkotmányos mulasztásban. Kétharmados többség kellett ahhoz, hogy a nemzetiségi szószólók bejussanak az országgyűlésbe.
Újabb törvény szellemében valóban nem alkotó tényezőnek tekintsük őket, hanem magunknak is tartozunk annyivel, hogy ezt a kötelezettséget, ezt teljesítsük, ezt a munkát elvégezzük. De ami a kérdés lényege, arra az a válasz, hogy más országokban sajnos nem mindenhol éri el a kisebbségek jogainak a szintje a magyar modell. Tehát jó lenne, hogyha az lenne a standard, vagy az lenne a minimum, amit mi tudunk nyújtani a mi nemzetiségeinknek.
Örményország kis hegyvidéki terület Ázsiában, Grúzia, Azerbajdzsán, Irán és Törökország között. Már az emberi civilizáció kezdete óta lakott, a világ első keresztény állama. Történelme folyamatos küzdelem az autonómiáért számtalan megszállást kellett átélnie. A modern örmény társadalom legsúlyosabb sérelme az örmény népirtás, amely 100 éve kezdődött. Ekkor 2 millió örmény élt az Oszmán Birodalom területén. Máig nem tudni pontosan, hány keresztény örményt küldtek a halálba a törökök. Egyes becslések szerint 1,5 millióan vesztették életüket. A szegedi megemlékezésen fotókiállítást rendeztek az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Nagy Mészárlás Múzeuma felajánlásából származó korabeli képekből.
Hogy mi az, hogy genocidium? Először erről szeretnék egy pár szót mondani. Tulajdonképpen az emberek kivégzése, szellemi tönkretétele és minden módon való megsemmisítése.
Napjainkra szinte a felejtés homályába vesztek a 100 évvel ezelőtti események. A korabeli fotókból összeállított tárlat pedig éppen erre emlékeztet. Ahogyan az a vers is, amelyet az elnökasszony örményországi kirándulásakor írt 2003-ban.
A síkot hegylánc sáncolja. Csepnyi asszony, sápadt, sovány, a ruhája csupa foszlány, szívéhez gyermekét fogja, az csont és bőr, szeme nyitva, óriás fekete bogár.
A megrázó eseményeket dokumentáló korabeli fotókból összeállított kiállítás május végéig látható Szegeden a Nemzetiségek Házában.
A következő percekben egy kiállításra látogatunk el. A fotók a 27 évvel ezelőtti örményországi földrengés utóéletét mutatják be egy belga fényképész szemével.
7 december 1988. Il est 11h41 en terre d'Arménie. 45 secondes plus tard, 25 000 orphelins.
December 7-én nagy tragédia sújtotta Örményországot. A Richter skála szerinti 7-es erősségű rengés epicentruma a hegyvidékes északnyugati területen található Spitak városánál volt. A földrengés 25 000 halálos áldozatot követelt. A belga származású David Werber fotográfus több hónapot töltött a Kaukázusban, így Lencse végre kapta a több mint 20 éve történtek nyomait, az érintett családokat. David Werber fotókiállításával emlékezünk vissza a történtekre.
How you discovered this topic about the Domics?
The topics of the Domics I discovered actually while working in the region in the Caucasus and in particular in Nagorno-Karabakh on another project, a wider project which is called Frozen Conflicts, on which I worked several months during several stays. And that's how actually by speaking with local journalists and so on, and by reading about it before as well, that I got interested, and I said, yeah, when I'm already in the region, it would be good to try to learn more about it and to find out.
Which one is your favorite one? Because today we can see a lot of pictures about this topic. Which one is your favorite and why?
It's difficult. It's because every picture, or at least most of them, are related to one particular story of the person. So usually I spend a lot of time of knowing the people first, their story, trying to discuss with them, even if it's through a translator, and then some pictures come out of this. So every picture has a different story, a different emotion. So. From an emotional point of view, I have one of two pictures that I like because of the story of the person and it's behind it, and some other pictures I like better because they are maybe from a photographic point of view better, but I have difficulties to select my favorites and my own pictures and so on. I I like to let this do by other people who watch the pictures, which one they prefer. Duas horas o cangunas e a borgnale hova cor a na virca pode sirta ansa sane kam kako. It's really non-stop, but it's as a standalone picture, it's difficult to. You need a lot of explanation. It's with the rest, it complements very well. But as a picture alone, it's difficult to understand what it is actually. Working in the region, in the Caucasus, and in Armenia in particular, is relatively easy because the people are very friendly and very even if the language is not always easy to communicate, they are very very open and very willing of sharing some experiences. I also work usually with local journalists or people involved in civil society, local NGOs and so on. Shortly after the earthquake, there were a lot of institutions which were in charge for the reconstruction effort and so on and to help. So then this has more or less stopped, and now this has been taken over, not still by the government, by the local authorities, still a certain extent, but this is more to reconstruct real estate, half real estate, social projects and in constructing housing. But it's mainly the groundwork of helping into integration of these people and again a normal living conditions and so on is mainly done by organizations through the Armenian diaspora and so on.
A Kárpát-medencében a russzinok a magyarokkal szinte a kezdetektől együtt éltek, saját nemzeti öntudatuk viszont csak a 19. század második felében alakult ki. Nemzeti identitásukat, görög-katolikus vallásuk, saját nyelvjárásaik, gazdag néprajzuk, valamint a sok évszázados magyar-russzin együttélésből fakadó történelmi múltjuk határozza meg.
Legutóbbi népszámláláskor körülbelül 3000 fölött jelentkeztek russzinnak, tehát vallották magukat, de szerintem ennél sokkal többen vagyunk itt Magyarországon.
Most Pécset kaptak helyet a bemutatkozásra, ahol a russzin nyelta is fellépett. A gyerekekből álló együttes összes tagja beszéli a nyelvet, és fontosnak tartja a hagyományok ápolását.
Fontos nagyon egyrészt a dédnagymamám részéről is, meg a nagymamám részéről is, hogy azért én is kicsit kötődjek hozzájuk.
Az apukám az Kárpátalján született, az anyukám az Zaporozsászban, Ukrajnán, és az apukám az 17 évesen, ha jól tudom, jött Magyarországra, az anyukám pedig néhány évvel azután, ahogy megismerkedtek, itt házasodtak meg.
Igazából nem olyan nagy nemzetiség vagyunk, és mivel a családokban már olyan nagyon nem beszélik a russzin nyelvet, próbáljuk így ápolni a nyelvünket, hogy a gyerekeket tanítjuk tanfolyamokon, meg ilyen klubfoglalkozásokon, verseket, dalokat, russzinul tanulják a gyerekek. Tehát ez nehezen megy, de azért mi ezt nem hagyjuk, mert nyelv nélkül hát nemzetiség nem létezik.
Pécs
Pécset több mint 10 nemzetiség él elszórta, a Total Art Egyesület célja pedig nem más, mint hogy megismertesse és ezáltal elfogadtassa a nemzetiséget a városban.
Tulajdonképpen amire rájöttünk már évekkel ezelőtt, hogy a nemzetiségi kultúra ápolása hogy globálisan nincs meg. Tehát minden nemzetiség egymás között ünnepel, egymás között tartják számon a hagyományokat, és kifelé ez nem mutatkozik meg. Tulajdonképpen ennek az volt, egyesületünknek az volt a célja, és ezért kezdtük el tavaly is a programokat, hogy mindenkivel meg tudjuk ismertetni ezt a kultúrát, a különböző nemzetiségeknek a kultúráját.
A következő kiállítás a lengyelekről szól majd, amit május végéig lehet megtekinteni Pécsett a Sétáló utcában.
Két művész, két hangszer, két játékstílus. Az összhang mégis teljes. Bernát Ferenc legújabb koncertjére látogattunk el.
Milyen jó itt az akusztika. Hát a közös koncert az én agyamban született meg, mert ugye több éve mindig más-más projektet próbálok elhozni Magyarországra. Itt sikerült a kárpátai szimfonikusokat, sikerült Marinitát, egy harkva énekesnő, azerbajdzsáni perkással játszottunk együtt, és még sok-sok más művésszel, müncheni főlistával például. És mindig próbálok valami olyat csinálni, ami egy kicsit kirúg a szokványos hangversenyezésből. Tehát, hogy klasszikus gitárkoncert van elég, klasszikus zongora hangverseny van elég, de olyan, ami a kettőt egyesíti, abból kevés van. Főleg, hogyha más-más művészetekkel társítjuk ezt, mint például jelen esetben ugye vizuális technikával, olyanokból pláne kevés van. Úgyhogy én ilyenekbe próbálok kísérletezni, és Fuchs Angelikában nagyon jó partnerre találtam ebben az egész ötletben.
Izgultam igazából, az az igazság, hogy 5 éven keresztül voltam Amerikában és Ecuadorban, és most először újra jöttem Pestre játszani koncertet, ez mindig nagyon izgalmas. Egyrészt azért, mert itt tanultam, a tanárok itt vannak, úgyhogy ez mindig olyan ciki játszani. De egyébként nagyon jól éreztem magam azért, mert az emberek itt nagyon jók, és jól hallgatnak, nagyon csendesek igazából. Nagyon sok helyen játszottam, és nagyon szeretem a magyar közönséget. Én születtem Ukrajnában egyébként, és az apukám itt dolgozott, mikor gyerek voltam, nagyon sokszor jártunk ide Pestre, és olyan meseemlékek maradtak nekem, hogy Budapest ez valami gyönyörű, szép város, és nagyon vágytam ide visszaeljönni, és majd felvételeztem, felvettek, úgyhogy 5 évet itt töltöttem, aztán elmentem Amerikába tanulni. A Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián tanultam, és hát igazából ezek voltak a legjobb évek az életemben eddig, de nagyon örülök, hogy tudtam visszajönni játszani megint.
Angelika, ő klasszikus zongoraművész, és nem rugaszkodik ki ebből a témából. Én klasszikus gitárművész vagyok, de nagyon sok projektben játszom flamenkót, jazzzenét, népzenét, világzenét, és nálam adott az improvizáció. Van egy zeneszerző, Dusan Bogdanovics, az ő témájára játszottam én az improvizációt.
Én játszottam azt, ami a kottába le volt írva, én nem vagyok az a improvizáló zenész. Én inkább azt, ami le van írva, azt tökéletesen eljátszom, de nem azt, ami improvizálni nem igazán az én fajtám.
A zeneszerzők azok úgy írnak műveket, hogy mint ahogy a mi koncertezünk, megtanulnak műsort, ugye, megtanulunk műsorokat, és azt játsszuk. A zeneszerzők is ugye vagy megrendelésre írnak, nyilván ihletett műveketről beszélünk, tehát a zeneszerző is nem matematikus például, hogy ha megihleti valami, akkor ír, készítenek úgymond tudatosan is műveket. Én csak akkor írok műveket, amikor bennem felgyülemlik valamilyen élmény, valamilyen érzelmek, valami megihlet, és akkor azt kiadom magamból a zenén keresztül. És azt finomítgatom gyakorlatilag, utána kottába írom, és akkor ebből lesz valami. A Rapszódia a Kárpátokról, amit ma játszottam, az Anatoli Sevcsenko műve. Azt nagyon szeretem, azt a művet egyébként, régebb óta játszom már. És most csinálok egy koncertsorozatot a kárpátai magyarok megsegítésére, illetve hát nem feltétlenül hegyezzük ki a témát a kárpátai magyarokra, mert mindenkinek szüksége van most ottan a segítségére, és nyilván mindenki ott segít, ahol tud. Hát én ehhez értek, több művészbarátommal összefogtunk, és most csinálunk egy ilyen sorozatot.
Kiállítás nyílt Andrzej Wajda filmjeiből a Lengyel Intézetben. A Lengyel Filmmúzeum által készített kiállítás a világhírű lengyel filmrendező munkásságát mutatja be. Június 15-éig tekinthető meg. Továbbra is a Lengyel Intézetben vagyunk, ahol lengyel-német-magyar csoportos kiállítás nyílt Arbeiten néven. Lukasz Javorski, lengyel képzőművész és kortársai műveit május 7-éig tekinthették meg az érdeklődők.
Most pedig látogassunk el a Bolgár Művelődési Házba, ahol a 15 éves Zornica Néptánc Együttes ünnepelte születésnapját. Ez a Bolgár Művelődési Ház, ahol a Zornica Bolgár Tánc Együttes a 15. születésnapját ünnepli. A Zornica táncegyüttes olyan bolgár nőkből áll, akik Bulgáriában születtek, de itt Magyarországon mentek férjhez, itt alapítottak családot. Számomra nagyon kedves az együttes, mivel az édesanyám is itt táncol. Ahogy édesanyám bekapcsolódott a Zornicába, úgy kapcsolódtunk be mi is a közösség életébe. Valahányszor velük voltam, úgy éreztem, mintha egy nagy család lennénk, mivel ők mind édesanyák, és amikor ott voltam, ők mind az anyukáim voltak.
Доволна съм от групата, доволна съм, че са хубави, доволна съм, че са мъдри, доволна съм, че танцуват, доволна съм, че имат деца, семейства, щастливи са, а танца прави човека щастлив. Интересно, че аз когато им казах, че те ще танцуват, така доста се стреснаха, че те мислеха, че някакви страхотни танци трябва да научат. Не беше това най-важното, танца да е много силен. Важното беше те да имат присъствие на сцената, така както и тяхните жени. Те бяха едни хубави, мъдри мъже на хубава възраст, заедно с младите техни синове. Беше направо чувствително. Много хора им се разплакаха, защото действително 8 мъже на тази възраст да се съгласат, да отидат на сцената само заради това, защото моята жена танцува в тая група и аз трябва да я подкрепя. Това е действително голям жест. И това е много унгарско, между другото. Те, мъжете, унгарците, нашите мъже, седят зад гърбовете ни. Уважават ни, обичат ни и това действително е най-хубавото, което може да ни се случи в живота.
Spenjük egymás hajlékába virágom, virágom.
Tencovám va vzornica ošto od samoto načalo, od samoto sazdavanje od 2000-ta godina. Za men tva je prijateljstvo, emocije i prekrasen način na život. По време на танците ние изпитваме голямо удоволствие. 15 години изпълнени с българските песни, танци, фестивали, много репетиции, приятни срещи с моите колежки, с които заедно танцуваме и неразделната връзка с майката родина.
Зорница? Ами сега всъщност вече всичко. Докато работих, понеже сега вече съм млада пенсионерка, докато работех, това беше един друг живот. Не всекидневието, което те заобикаля, а нещо друго, нещо, което много дълбоко, което от нашето село, дето се казва, съм донесла и аз.
Тези 15 години са едно много голямо изпитание, защото аз не съм толкова млада, за да мога да кажа, че наистина тези танци са така лесни за мен. Понякога ми е доста уморително и трудно, но пък удоволствието да съм сред всички тези приятелки танцьорки ме направи по-силна.
Én mindig azt mondom, hogy a Zornica részünkre egy magyarországi bolgár sziget, ahol tulajdonképpen nyugalmat találunk. Ha valami bajunk van, problémánk, akkor meg tudjuk beszélni. De elsősorban nagyon jól érezzük magunkat. Amikor énekelünk, amikor táncolunk. Egy nagyon jó közösséget alkottunk mi 15 év alatt, és nem csak szerdánként, amikor próbálunk, találkozunk, hanem majdnem napi a kapcsolatunk.
Az első években nekem még voltak ilyen érzések, hiányoztak a szüleim, mindenki. És amikor idejöttem ebben a közösségben, igenis, ők bepatoltak ezt a hiány, a bulgária hiányát. Azért, mert velük tudtam kommunikálni bulgárul is, és akkor úgy közelebb kerültünk egymáshoz. És akkor jobban éreztem magamat. Úgy érzem, hogy nélkülök, hogy ez a zsivaj zaj, ami körülöttünk van, és néha nagyon hangos, az hiányoznak, hogy nem találkoznám velük, és hogy halljam ezeket a temperamentumos reakciókat. Tehát mindenképpen hiányoznának. Azért szükségem van a szerdei próbákra, a hangjukra, a lépésükre, akár a hibákkal együtt. De akkor is tudom, hogy vannak ilyen emberek, akikre tudok számítani.
зорница означава един начин на живот. От 15 години всяка сряда да репетираш, напоследък вече и в събота, но това беше изключение. Това е един начин на живот. Това е една терапията с танци и с група хора, които искат да са заедно, въпреки всичко, което става между тях. И хубаво, и лошо. Розба, юба, а както казва унгареца, са заедно. И това е много хубаво нещо, още защото ние сме тук все пак в Унгария. Ние сме българки, дошли в Унгария да живеят. Нашите семейства са вече тук. Ние тук ще умрем, както се казва. Може да сме родили в България, но тук ще умрем. Така че хубаво е да пуснеш малко по-надълбоко корените, да не си съвсем така като повърхност да работиш, а малко да отидеш по-надълбоко, да почувстваш възможността, че правиш нещо. А изкуството е да правиш нещо. Изкуството е работа. Много работа. Освен малко талант.
Kedves nézőink, legközelebb két hét múlva, május 28-án várjuk Önöket újra, amikor is a Nemzetiségi Kultúrák Napjáról láthatnak összefoglalót. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!